Kedves hallgatóink, mozdonyvezetők nyílt levelet írtak az autósokhoz. A miskolci sofőrök, gyalogosok és kerékpárosok figyelmét is kérik a mozdonyvezetők. Sajnálatos módon ugyanis az utóbbi időben sok hír szól a vasúti átjárós balesetek megnövekedett számáról. 2022. májusáig, azaz az elmúlt 4 hónapban már 40 vasúti átjárós baleset történt az országban, melyekben 17-en vesztették életüket, annyian, mint tavaly egész évben. Kérik a miskolci közlekedőket is a mozdonyvezetők, hogy a vasúti átjárókban fokozottan figyelmesen közlekedjenek. Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a sinekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón sem. A vasúti fénysorompó fehér villogó fénye pedig nem szabad áthaladást jelent, csupán annyit, hogy a berendezés működik, de ez esetben is meg kell győződni arról, hogy egyik irányból sem közelít vasúti jármű. A részletekről Molnár Péter mozdonyvezetőt kérdezzük, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Ugye nemrégiben írtak egy nyílt levelet az autóvezetőkhöz, a közlekedőkhöz, a vasúti átjárókban közlekedőkhöz. Mi is a céljuk ezzel a levéllel, mire szeretnék a figyelmet felhívni?
A célunk ezzel a levéllel, hogy egy picit közelebb kerüljünk egymáshoz. Ezt úgy kellene érteni, hogy az a bevett gyakorlat, amikor olvasunk egy médiában, vagy egy újságban, vagy interneten, hogy autóvonattal ütközött, és általában a vonatra, vagy vonatként szoktunk csak apostrofálni. Itt úgy gondolom, hogy mindenképpen a mozdonyvezetőt is meg kellene említeni, illetve mi szeretnénk, ha meg lennénk említve. Azért egy picit legyen személyesebb ez az ügy. Ebben a levélben mi megpróbáltuk ezt a kapcsolatot egy picit közelebb hozni, illetve megkérni az autósokat, illetve egy picit egy pár sorban felvázolni azt, hogy nagyjából a mozdonyon, a mozdonyvezető szemszögéből hogy történik egy gázolás, milyen traumát okoz, milyen teendőink vannak, illetve mik azok a dolgok, amik esetleg érnek bennünket egy ilyen gázolás esetén. Hát, ha talán így egy picit érthetőbb lesz ez a dolog az autósok számára, illetve egy picit talán elgondolkodható lesz, és ha tudjuk ezzel csökkenteni ezeknek a baleseteknek a számát, akkor nagyon boldogok lennénk.
Hogyan látja mozdonyvezetőként, hogy mi az oka, hogy ennyire megnövekedett az átjárós balesetek száma, hogy figyelmetlenebbek a közlekedők?
Én mindenképpen, amit tetszett mondani, a figyelmetlenség számlájára írnám, illetve még egy szó eszembe jutott erre, talán a fegyelmezetlenség. És ahogy a közúton látjuk a baleseteket, hogy mikből adódnak, gyorshajtásból, figyelmetlenségből, esetleg egy picit talán agresszivitásból, én úgy gondolom, hogy itt a fegyelmezetlenséget és a figyelmetlenséget tudnám mindenképpen kiemelni. Hiszen egy átjáróhoz közeledve annyi jelzés van, hogy itt egy átjáró van, és ha megnézzük az elmúlt baleseteket, akár félsorompót megkerülve, fénysorompó tilos jelzését figyelmen kívül hagyva történtek ezek a balesetek. Én úgy gondolom, ha csak egy személynek egy labirint korlát van, vagy ha egy autósnak csak egy András kereszt van, ugyanúgy kellene megközelíteni, ahogy a Kressz ezt leírja, hiszen mi jól képzett mozdonyvezetőknek mondhatom az összes kollégámat és magamat is, hiszen szigorú szabályok szerint dolgozunk, amelyből folyamatosan vizsgázunk. Én úgy gondolom, hogy az autóvezetők mi is azok vagyunk, szerintem az összes kollégám nevében mondhatom ezt. A Kresszt ugyanúgy meg kell tanulnunk, és azt alkalmazni kellene. Ha mind a kettő dolog párosulna a mi tudásunk, illetve szakmai jártasságunk az autóvezetőknek a Kressz tudásával, akkor illetve hát a Kresszával felkészülése, akkor én úgy gondolom, hogy ezek a számok merőben csökkenthetők lennek. Gyakorlatilag azt tudom mondani, akár a nullára redukálhatók is. Hát ugye itt a figyelmetlenség még az, ami talán ezt a számot egy picit följebb tudná hozni.
Mit érez egy mozdonyvezető, amikor meglát bárkit vagy bármit, bármilyen járművet teszem fel a vasúti átjáróban, hiszen ha már önök a mozdonyból meglátják, úgy gondolom, hogy az már valószínűleg régen késő.
Hát igen, tehetetlenséget mindenképpen. Picit azt mondanám, hogy nagyon nem is szoktunk általában semmit látni, hiszen ez egy pillanat töredéke alatt szokott bekövetkezni. Nagyon nagy a holterünk, ebben a holtérben mi ugye egy nagyobb sebességnél, de akár kisebb sebességnél is ezeket a holtereket visszük folyamatosan magunkkal. Úgy gondolom, hogy egy 15-20 métert megjelölhetek így egy körzővel, gyakorlatilag egy ilyen 3/4 körben, amit mi abszolút nem látunk előre, illetve oldalra. Gyakorlatilag ez az, ami látóterünk. Ha érezzük, két részre bontanám egyébként egy picit. Az egyik, amikor talán fel tudunk rá készülni egy közúti vasúti, ugye útjátjáróban ragadt jármű, ha ott maradt, talán ezt messzebbről észre lehet venni, ha úgy közelít egy autó, de hát ugye minden olyan szituációra nem tudunk felkészülni, mi abban bízunk, hogy ők megállnak. Maga, amikor ez bekövetkezik, hát akkor az az érzés, az leírhatatlan, én úgy gondolom, hogy egy életre bennünk marad gyakorlatilag egy kis diaként az agyunknak az egyik részében. Tehetetlenséget egyébként mindenképpen, illetve hát mi tudjuk, hogy sajnos a fizika az dolgozik, hiszen a mindennapok része a fizika, illetve a tanulmányainknak azért a nagy része az volt. Úgyhogy tehetetlenséget érzünk sajnos, aztán amikor már bekövetkezik, amikor hátra megyünk megnézni, mert ugye ezt meg kell, akkor pedig ugye az esetet feldolgozó segítségi nyújtási kötelezettségünk van, illetve a megfelelő szerveknek kell értesítést adnunk, úgyhogy ott már egy picit ugye másfelé tendál, ott már egy megoldásra törekszünk, illetve a balesetnek maga a sérültjeinek az ellátására, amíg nem jönnek ki a szervek. Úgyhogy nagyjából ezt így tudnám körülbelül jellemezni.
Hogyan tudják csökkenteni az ütközés mértékét? Milyen protokoll lép életbe önöknél mozdonyvezetőként, amikor egy ilyet látnak vagy észlelnek, hogy valószínűsíthetően ebből már baleset lesz?
Gyakorlatilag egy dolog van a kezünkben, a fékező szelepnek hívják. Ezzel tudunk gyors fékezést alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a vonatnál alkalmazható gyakorlatilag a leggyorsabb és a leghatékonyabb féket tudjuk használni. Gyakorlatilag elengedjük a levegőt a vonatból, ezt így tudom szakmai szemmel mondani, hogy minél hamarabb elengedjük, minél hamarabb befékezzen a vonat. De mivel a vonatnak ugye 1000 méter is lehet a féktávolsága, gyakorlatilag ez tényleg csak éppen, hogy csökkenteni tudja ezt a traumát.
Függ attól, hogy személyvonatról, tehervonatról, vagy bármilyen más típusú mozdonyról, motorkocsiról beszélünk, hogy egy vonatnak mekkora a fékútja, egy kicsit az autósoknak vázoljuk fel, hogy azért egy vonat nem úgy fog megállni, mint egy autó vagy egy kerékpáros.
Igen, hát nálunk a szolgálati utasításunk úgy írja le, hogy 400-tól 1000 méterig. Ez függ a vonat hosszától, a vonatnak a súlyától, illetve hát ugye a vonat minőségétől, amit tetszett mondani, ez egy motorvonat is lehet, akár egy dízelmotorvonat, ez a köztudottan BZ-nek, ugye talán ez van a köztudatban a legjobban, de van más dízelmotorvonatunk is. A féknemtől függ, ugye egy tárcsafék, egy mágneses sínfék, ugye a kor előre haladtával, a technika fejlődésével, ezek jóval komolyabb fékhatást fejtenek ki, tehát ahhoz, hogy egy fékhatás kialakuljon, gyakorlatilag ahogy mi ezt észleljük és gyorsfékezünk, azért ott eltelik. Majdnem azt is tudom mondani, hogy 100-150 méter is, mire egyáltalán az a vonat elkezd fékezni.
Önöknek olyankor mi a teendő, amikor látják, hogy szinte már biztos, hogy nem kerülhető el a baleset, gyorsfékeznek is, mozdonyvezetők hogyan úszhatják meg a sérülést, az önök biztonsága az, hogyan működik egy mozdonyban?
Hát ugye amikor ilyen kisebb jármű van, az ugye kisebb a mozdonynál, ugye gyakorlatilag jóval alacsonyabban van a fülke alatt. Mondanám, ez a jobbik eset. Ugye voltak sajnos halálos esetek is kamion, teherautó, akár ilyen billencsgázolásból. Hát ugye ott én úgy tanultam, nekem édesapám is mozdonyvezető volt, illetve akik engem oktattak annó, illetve én is próbálom úgy továbbadni a jövő nemzedékének, hogy ha már olyat észre tudunk venni, hogy ez biztos, hogy elkerülhetetlen, bár ezekre mondom, nem nagyon lehet felkészülni 10-ből 9 esetben, de ha esetleg olyan, hogy egy teherautó, egy nagyobb jármű jön, nekünk egy menekülési útvonalunk van még az a géptérbe beszaladni, és ott pedig már én úgy gondolom, hogy ott már csak a sorsra vagyunk bízva, hogy ez az autó átér, nem ér át, illetve ha az ütközés megtörténik, akkor milyen mértékben fog ez ugye azért a mozdonyba bejönni, gyakorlatilag így tudom ezt a legjobban szemléltetni. Úgyhogy mi ott már abszolút a szerencsére vagyunk szerintem, a véletlenre bízva.
Mi történik egy baleset során? Mit él át egy mozdonyvezető? Önök ezt onnan fentről hogyan élik meg? Nem tudom, hogy önnek például volt-e ilyen esete?
Hát igen, nekünk ugye ott, amikor effektív bekövetkezik az ütközés, megtörténik. Mi azt tudom mondani, hogy egy picit úgy próbálom szemléltetni a mi szemünkkel, nagyon várjuk, hogy megálljon a vonat, ez ilyenkor 10-20-30 másodperc, ami alaphangon nem nagy idő, de ott nekünk ez egy hatalmas időnek tűnik, hiszen már szállnánk le, már mennénk hátra megnézni, hogy kit ütöttünk el, ha jármű, ki volt a járműben, hányan voltak, milyen sérülések voltak. Gyakorlatilag ott már akkor ugye te vagy az, aki koordinálja ezt a ezt a dolgot. A maga a trauma része, ha fizikai sérülés nem is következik be, maga a mentális sérülés, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, illetve eléggé megviselő, sőt, nagyon megviseli az ember, hiszen te vagy ott a mozdonyvezető állásán, aki még utoljára láttad ezt az autót akár mozogni, akár láttad benne a személyeket. Ennek a feldolgozása, ez én úgy gondolom a kollégáknak egy kicsit, a kollégákkal való kibeszélés, akár otthon a családdal egy picit megbeszélni, illetve ha ennél komolyabb a trauma, akkor a cégünk által biztosított pszichológussal is tudunk erről beszélni. A kiirányított kérdésekkel egy nagyon szép beszélgetésen egyébként nagyon-nagyon jó helyre tudja tenni az embernek úgy a kis mentális dolgait. Úgyhogy ezek a dolgok vannak, amik nekünk a rendelkezésünkre állnak. Azt mondanám, hogy maga a balesetnek a lefolyása ott megtörténik, ott te vagy az, akinek, amit említettem, ezt koordinálni kell, kordában tartani, utasokkal ugye beszélgetni, mi történt, azért elmondani, tájékoztatni őket. Amikor hazaér az ember, leül, picit csend veszi körül, na én úgy gondolom, hogy az én tapasztalataimból 2 autót és 4 személyt gázoltam, nekem az volt a legnehezebb része, hogy egy picit csönd van körülötted, akkor elkezded ezeket a dolgokat újra átélni, mi történhetett volna másképp, ha ő nem úgy jön be. Ugye a mi részünkről 100%-os, amit mi meg tudunk tenni, azt mi megtesszük. Ilyenkor egy picit átértékeled ezeket a dolgokat, hogy mi volt, hogy volt. Ez a nehezebb inkább, úgy gondolom, és az ezt követő napok, hiszen ha visszaülünk a mozdonyra egyből, akkor én úgy gondolom, úgy szoktam mondani, hogy egy moccanó falevélre is már az ember sokkal jobban felkapja a fejét, mint ugye az átlag napokon akár. Figyelmünk egy picit sokkal jobban összpontosul. Egyébként is figyel, de ez talán ez egy ilyen valamilyen belső reflex lehet, hogy ott minden egyes mozgás, minden sokkal jobban. Persze, ugye ez a feldolgozás része, úgy gondolom, ennek az egésznek, és szerintem ez egy teljesen normális emberi folyamat.
Mennyire más baleset után visszaülni a mozdonyba és vezetni? Ön hogyan élte meg, vagy kollégák hogyan élik meg, vagy van-e olyan esetleg, aki egy ilyen után azt mondja, hogy akkor ő végleg leteszi mondjuk a mozdonyt, és akkor többet nem ül vissza, előfordulnak-e ilyenek?
Én úgy tudom, hogy előfordult, volt már erre példa, hogy volt, aki nem ült vissza a mozdonyra. Pontos esetet nem tudok, de az én hallomásom és tudomásom szerint volt olyan, aki nem ült vissza a mozdonyra. Egy baleset után visszaülni a mozdonyra valakinek, ugye ahányan vagyunk, annyiféle megoldás jó, mindenki máshogy dolgozza fel ezeket az eseteket. Aki elmegy egy picit esetleg táppénzre egy pár hétre, utána, ha visszajön, a figyelme szerintem biztos, hogy sokkal jobban összpontosul ezekre, amit említettem, ezekre a mellékes dolgokra, illetve amikre úgy a napjainkban természetesként emlékszünk, illetve természetesnek látjuk. Én úgy gondolom, hogy egyből visszaülni a mozdonyra egy nagyon nagy dolog, hatalmas emberi dolog, és sokkal nagyobb koncentrációt igényel, mert hogy egy ilyen trauma után azért biztos, hogy az emberben benne van, bennem volt. Én az voltam, aki még jobban, egyébként is 100%-os koncentrációnk van, mert hogy a munkánkhoz ez feltétlenül hozzátartozik. Én úgy gondolom, hogy akkor egy picit egy 110%-ot teszünk rá, ami egyébként ugye lehetetlen, de mégis egy picit másabb. Kell idő, kell ezt feldolgozni, nem fogjuk elfelejteni soha, hiszen ez már mindig bennünk lesz, ez végig fog kísérni az évek folyamán. Talán annyi, hogy amikor már a következő és a következő történik, egy picit másabb lesz maga a koordinálása, hiszen már átestünk egy ilyenen, sokkal nagyobb tapasztalatunk lesz benne, a protokollt ugye végig kell vinnünk egyébként is, de itt már talán a tapasztalatunk egy picit nagyobb lesz, de a feldolgozás részén úgy gondolom, lelki sérüléssel fog párosulni, amivel az első gázolásunk.
Mi a tapasztalat? Nem tudom, hogy az országban merre, hogyan jár vonattal, mozdonnyal. Ön szerint mely vonalakon fordul elő gyakran ilyen vasúti átjárós baleset?
Én úgy gondolom, hogy ez teljesen véletlenszerű. Nem mondhatjuk azt, hogy ugye a Budapestről kiinduló fővonalakon, de hát nem mondhatjuk azt, hogy a mellékvonalon, hiszen most is történt egy baleset egy mellékvonalon pár hete, ugye a BZ motorvonat mikor ki is siklott, az is egy mellékvonalon volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy teljesen adhok véletlenszerű dolgok, nem lehet meghatározni. Sorompót került az én tudomásom szerint egy autós, úgyhogy azt se tudom mondani, hogy nem sorompós átjáróval, a félsorompó, a fel nem szerelt átjáróval több baleset történik, hiszen már ugye ez megcáfolásra kerül. Úgyhogy ez egy teljesen véletlenszerű dolog, én úgy gondolom, erre nem, talán a statisztikák tudnának erre konkrét választ adni. De az a baj, hogy amikor sorompó, amikor csak egy piros villogófény, ott is mindenhol megtörténik. Akkor talán ha nézem az utóbbi balesetet, én úgy gondolom, hogy ezeken a sima András keresztes átjárókon én nem igazán hallottam mostanában az utóbbi esetben, hogy egy fedezetlen, úgy mondom, hogy egy félsorompóval vagy fénnyel fedezetlen átjáróba történt baleset.
Azt például hogyan látja, nem tudom, itt Borsodbegye környékén vagy Miskolc környékén szokott-e járni? Itt a Miskolc és környékbeli vonalak mennyire veszélyesek ilyen szempontból? Nem tudom, itt van-e tapasztalata?
Igen, én szoktam járni, én ott nem gázoltam, én a Soproni vonalon, illetve ezen a Budapest-Kelebia vonalon gázoltam. Amivel emelt a sebesség, 120 km/h sebesség, ott fokozottan, ezeket hívjuk mi fővonalnak, ami Budapestről ugye nagyjából úgy kiágazik a főbb városok irányába. Ezek ugye emelt sebességű vonalak, Hegyeshalom felé 160-nal, Miskolc például, amit tetszett említeni, Miskolc felé 120-a. Úgy gondolom, hogy ahogy nő a sebesség, úgy talán nő ennek akár a lehetősége is. De hát megint csak vissza tudok kanyarodni a tegnap, illetve a múltkori, nem olyan régen balesetre, hogy az pedig egy mellékvonalon történt. Úgyhogy abszolút, én úgy gondolom, hogy ha már egy vonat, ha már egy mozdony elindul, iszonyatos tömeg, ott a fizika nagyon dolgozik, úgyhogy így gyakorlatilag minden egyes vonalon, minden egyes vasútvonalon, ahol közlekednek, benne van. Úgyhogy nem tudnám szerintem, erre talán a statisztikák tudnának abszolút professzionális választ adni, de én nem látom azt, hogy akár egy fővonalon, ahol nagyobb a sebesség, több történne, mint ugye most ugye ránk is táfolna ez az elmúlt két eset, a tegnap, illetve a pár héttel ezelőtti, amikor elég csúnyán ütközött a BZ motorvonat egy kis teherautóval, és ugye kisiklott.
A mozdonyvezető képzés során, amúgy említette, ott milyen instrukciókat, miket kapnak, vagy az idősebb mozdonyvezető társak, hogyan készítik fel önöket egy ilyen esetre, egy balesetre nézve, hogyan próbálják önöket kiképezni?
Szolgálati utasításokat tanulunk, ez nagyon-nagyon sok jó vastag könyv. Ebben benne vannak a protokollok különböző helyzetekre, ezekre a helyzetekre is. Ami már effektív, ugye beszéd útján terjed, az, ahogy tetszett mondani, az oktató mozdonyvezetők, akinél én is tanultam, nekem annyi előnyöm van, hogy édesapám mozdonyvezető volt, nagyon sokat beszélgettünk a témáról. Ott az oktató mozdonyvezetők elmondják a saját tapasztalataikat, azt, hogy esetleg milyen esetekben hogy kell eljárni különböző fogásokat ilyenkor. Én oktató mozdonyvezetőként ugyanezt megpróbálom továbbadni az én tanítványaimnak, hogy egy ilyen esetet hogy kezeljünk, akár hogy dolgozzuk fel, illetve mik azok a rutinszerű eljárások, ami ilyenkor megtörténik, ő mit csináljon, hogy csinálja a dolgát, hogy egy tényleg kész, precíz, professzionális embert lássanak ott abban a helyzetben, aki teljesen ura ennek az egésznek, ugye nyilvánvaló addig, amíg a tűzoltóság, mentő és rendőrség ki nem érkezik.
Egy mozdonyvezetőnek a feldolgozásban van-e a között különbség, hogy mondjuk egy halálos baleset történt, vagy mondjuk szerencsésebbik esetben csak egy sérüléses, vagy mondjuk nem is sérült meg senki, csak mondjuk a gépjárművek? Ebben történt sérülés, egy haláleset és egy ilyen között a feldolgozásban van-e önöknek különbség?
Gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen minimális különbség így az agyunkban van, amikor ezt a dolgot majd rekonstruáljuk. Amikor megtörténik az eset, mi nem tudjuk gyakorlatilag ott per pillanat a mozdonyon, hogy konkrétan mi történt, mit hagytunk magunk mögött, a személy meghalt-e, esetleg életben van, esetleg olyan komoly fizikális sérülései vannak, hogy ez egy elég komoly beavatkozást igényel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy amikor megtörténik az ütközés, az a pillanat, ami bennünk marad, az egy feldolgozást kíván, illetve kíván még egy feldolgozást az, hogy amikor elmegyünk hátra, és megnézzük azt, hogy mi történt, ha esetleg ott segítséget kell nyújtani egy súlyos sérültnél. Nyilvánvaló, ez még fokozza a traumát, fokozza azt a, úgy mondom, egy élményt, ami bennünk marad, illetve hát egy autónál is például, hogyha egy közúti járművet gázolunk, ugye a csattanás, az effektív gázolás megtörténik, és úgy gondolom, hogy ezekre csak fokozódva, pakolva jön rá az, hogy majd mit látunk ott a helyszínen. Kell-e segítséget, mint hogy tudunk-e segítséget nyújtani. Ha kiugrottak az autóból, és csak az autó csak, ez ilyen nagyon idézőjelben, akkor nyilvánvaló, ezt gondolom én, nekünk is egy hatalmas megkönnyebbülés. Én álltam meg egy öngyilkos előtt, aki feküdt a sinen, egy abszolút valamilyen, ugye azért a rutina, a tapasztalat az évek alatt jön az emberre. Én azt vettem észre, hogy a sin annyira, mintha nem csillogna, valami mozogna, ugye azért ezek az embernek, ezek a teljesen koordinálatlan reflexei, de nagyon bennünk vannak. Nekem az például egy nagyon jó dolog volt, ugye utána természetesen ugye nehéz volt leszállni és ezzel az emberrel beszélni, őt esetleg kicsit úgy kifaggatni, hogy mi történt. Ebben nekem akkor segítségre voltak egyébként a maga az utazóközönség, illetve a jegyvizsgálom hatalmas segítséget nyújtott. Nekem az egy pozitív eset volt az összes negatívban, hogy nagyon nagy szerencse volt, hogy meg tudtam állni előtte, és úgy gondolom, hogy egy életet mentettem, megmentettünk meg ugye közösen azért az utasokkal, utána ugye a kis diskurzusban ott nagyjából egy kialakult egy ilyen kis beszélgetés, és megpróbálták ezt az embert ugye azért ugye az ő traumáját azért egy picit csökkenteni. Nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ilyet tegyen, de itt nekem nagyon nagy szerencsém volt, és ennek örülök, de mondom, maga effektív, az alapkérdésre visszatérve, ugye maga a trauma hatalmas, és utána már a károkat felmérve, ott már ugye megint csak pakolódik az emberre, hogy esetleg segítséget hogy kell nyújtani, mert azért itt nagyon komoly fizikai sérüléseket is látunk így a munkánk folyamán. Minden tiszteletem egyébként azoké a szerveké, akik ezekben eljárnak, ugye már a baleset után itt a tűzoltó mentő és rendőrségre gondolok. Gondolom azért őket is ér egy komoly behatás ezen a ügyben. Talán ők egy picit többet találkoznak velük, hiszen mikor mi elmegyünk otthonról, úgy szoktam mondani, hogy bezárjuk az ajtót kulccsal. Mi szeretnénk azért úgy hazaérni, ahogy elindultunk itthonról, mindenféle lelkisérülés nélkül, ilyen gázolásokat abszolút kihagyva az életünkből, illetve a fizikai sérülést azt természetesen azt viszont abszolút szeretnénk kizárni, hiszen rajtunk kívül állókok, mi nem tudunk ebben már ott, szóval gyakorlatilag nem tudunk mit csinálni. Én úgy gondolom, hogy egy komoly szenvedő alanyai vagyunk akkor, hogyha esetleg még egy fizikai sérüléssel is párosul.
Mit üzenne, mi lenne a megoldás, mit üzenne azoknak, akik mondjuk figyelmetlenségből, vagy bármilyen más okból úgy közelítik meg a vasútjátjárót, vagy kelnek át rajta, hogy nem veszik észre a vonatot?
Én mindenképpen türelemre és fegyelemre szeretném őket inteni, de tényleg, hogy legyünk fegyelmezettek, hiszen egy megszerzett jogosítvány van a kezünkben, amit azt kár elveszíteni, illetve kár akár magamnak, akár annak a mozdonyvezetőnek, akár az utasoknak egyvizsgálnak egy traumát okozni. Én azt szeretném kérni, hogy mindenképpen figyelmesen és nagyon fegyelmezetten közelítsünk meg egy vasúti átjárót, hiszen talán az a legjobb, ha úgy tudom ezt apostrofálni, hogy hát itt tényleg a lét a tét. Szóval erre csak ezt tudom mondani, itt az ember az életével játszik, ha egy vasúti átjáróban nem figyel, akár egy tilos jelzés ellenére bemegy oda. Úgyhogy szerintem picit úgy kezeljük olyan falként, közútra, csak a közútra levetítve, ha egy lámpa piros, azon sem megyünk át, azért nagy többségében természetesen ott is vannak. De az üzenetem mindenképpen az lenne, hogy figyelmesen és nagyon fegyelmezetten közelítsük meg ezt az átjárót, és cselekedjünk annak a lámpának, vagy sorompónak, vagy ha nincs a kresznek megfelelően.
Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmesélte nekünk, és nagyon bízok abból, hogy a miskolci hallgatóink, miskolci Borsod megyei sofőrök is ezt mind hallgatva megfogadják, és hát legközelebb úgy cselekszenek egy vasúti átjárón, ahogy a Kressz azt előírja, és hát további kitartó munkát kívánok önöknek.
Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy beszélhettem önnel, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok. Köszönöm szépen még egyszer.
Kedves hallgatóink, mozdonyvezetők nyílt levelet írtak az autósokhoz. A miskolci sofőrök, gyalogosok és kerékpárosok figyelmét is kérik a mozdonyvezetők. Sajnálatos módon ugyanis az utóbbi időben sok hír szól a vasúti átjárós balesetek megnövekedett számáról. 2022. májusáig, azaz az elmúlt 4 hónapban már 40 vasúti átjárós baleset történt az országban, melyekben 17-en vesztették életüket, annyian, mint tavaly egész évben. Kérik a miskolci közlekedőket is a mozdonyvezetők, hogy a vasúti átjárókban fokozottan figyelmesen közlekedjenek. Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a sinekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón sem. A vasúti fénysorompó fehér villogó fénye pedig nem szabad áthaladást jelent, csupán annyit, hogy a berendezés működik, de ez esetben is meg kell győződni arról, hogy egyik irányból sem közelít vasúti jármű. A részletekről Molnár Péter mozdonyvezetőt kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.